Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió bizalomhang, szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin új sorozatában, Mesterségem címere címmel. Köszöntöm szeretettel a stúdióban dr. Sinder Árpád fogorvost, akit tegezni fogok, mert hogy osztálytársak voltunk annak idején. Szervusz Árpád.
Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
A mesterségek között fogorvosi szakma a tiéd, méghozzá nagyon jó neved van itt a városban, sokan ismernek és szeretnek. Hogy indult ez a történet? Hogy te fogorvos lettél?
Igazából ez kicsit korábban kezdődött, mert a családi hagyományra támaszkodhattam. Édesapám is itt a helyi kórháznak volt a szájsebész főorvosa, és az ő nyomdokain indultam el annak idején. Egész kiskoromban már, aztán 4-5 évesen is már ezt a pályát szerettem volna választani, tehát egy kicsit unalmas, úgy mondjam ez a
igen, mondtam már pedig, hogy nagyon unalmas.
Igen.
De az ő édesapja is fogorvos volt, tehát
nem,
a nagypapa?
Nem, ők császártöltésről származnak, ők gazdálkodtak. Igazából azt a hagyományt is valamennyire még édesapám vitte, még sőt mi is műveltük a szőlőt annak idején gimnazista korunkban, meg később is, úgyhogy megvoltak ezek a gyökerek is hozzá.
Ez 4-5 évesen abból fakad, hogy láttad a papát, ahogy dolgozik?
Ezt annak idején nyilván annak tulajdonítottam, hogy van egy családi minta, de most már inkább abban hiszek, hogy ezek belülről jövő készítések. Tehát, hogyha valakiben van egy ilyen eltökéltség ilyen korban, és ezt látom most is mai fiatalokon, akkor én azt gondolom, hogy ezt hozza, ezt az igényt, ezért tud kitartani mellette.
A 4-5 éves korban mondtad, hogy már ez tetszett neked. Voltak-e elkanyarodások közben, amikor mégiscsak a előrepülő szeretti volna lenni?
Igen, hát folyamatosan megvolt ez a kitartás bennem, de azért mielőtt elvégeztem az orvosi egyetemet, azelőtt azért elbizonytalanodtam én is egy párszor, hogy ezt kell nekem csinálnom egész életemben. Én általános orvosi kart végeztem. Akkor még lehetőség volt arra, hogy általános orvosi végzettséggel is szakosodjunk fogorvosi területre. Most már ez nem így működik. És ez is azért volt, hogy hát, ha mégse fogorvos leszek, akkor még meggondolhatom magam az egyetem végéig. Az egyetemen a hallgató politikában kezdtem kicsit aktívabban részt venni, akkor volt a rendszerváltás, igazából országos felsőoktatási szövetséget alakítottak a diákok, ugye megszűnt a KISZ, meg minden ilyen egyéb dolgok. Ebbe ájastam bele magam jobban a hallgató politikába, a felsőoktatási reformokba, és ott azért gondolkoztam rajta, hogy ebbe az irányba mozdulok tovább. Az egyetem elvégzése előtt, tehát még nem tettem le rögtön az államvizsgát, hanem ezt őszre halasztottam. Fölmentem Pestre egy évre a ilyen diák önkormányzati vezetőnek tulajdonképpen, akkor még Office-nak hívták ezt a szervezetet, és ott egy évet eltöltöttem ezzel a hallgató politizálással. Majd utána visszamentem még az egyetemre, hogy ilyen egészségügyi menedzsmentben próbáljam ki magam, ami körülbelül fél évig tartott, aztán be kellett lássam, hogy az nem az én utam.
Hogy jöttél rá, hogy nem a te utad?
Utólag úgy tudatosodott ez bennem, hogy ha mást csináltam azóta is, hogyha belefogtam sok minden más egyébbe, akkor sokkal kevesebb sikerélményem volt az életben. Tehát ezt kell mondjam, hogy bár gondolhatja az ember, hogy ez egy monoton szakma adott esetben, manuális szakma, ott kell lenni fizikailag is, tellemileg is teljesen a rendelőben a paciensek mellett, rendkívül sok stresszel jár, amit okozunk esetleg a pacienseknek. Tehát, ha nem a fogorvoslással foglalkoztam, akkor sokkal kevesebb sikereményem volt az életemben. És ez 4-5-6 példán keresztül kellett leszűrnöm magamnak, hogy akkor miért erőlködöm én mással, hogyha itt tudok boldogulni, itt vagyok sikeres, és nyilván ez okoz az örömet, ha az ember sikeres is tud lenne abban, amit elvégez, és amit megcsinál.
Milyen előnyökkel jár még véleményed szerint a több generációs szakma?
Ha jobban átgondoljuk, akkor egyrészt meg kell teremteni az infrastruktúrát is egy szakma műveléséhez, pacientúrát is, igen, az is egy abszolút bizalmi viszony. Én ezt meg is éltem édesapám kapcsán, hogy rengeteg paciens volt, és sokan még most is azzal jönnek, hogy ő kezelte valamikor, édesapám kezelte őket, és hogyha valaki átveszi ezt az infrastruktúrát, akkor nyilván onnan indíthatja a mindennapi versenyben a cégnek, az életének a továbbvitelét, és ez egy borzasztó nagy előny. Az első 10-15 évet azt így meg lehet spórolni adott esetben. És ez nem csak magának az adott szakma művelőjének előny, hanem a környezetében a munkatársaknak is. Ha azt teszem a régióban, a városnak is, hogy versenyképes tud maradni az a praxis, az a vállalkozás az egyéb versenytársakkal.
Sőt, hát annak, aki beül a székbe, és 15 éve nagyobb gyakorlattal rendelkező orvos kezében van. Hamarosan erről fogsz mesélni, mert hogy nem csak tovább fejlesztetted ezt ugyanezen a területen belül, de sok újdonságot is hoztál itt Kiskunhalasnak. Zene után folytatjuk a beszélgetést dr. Sinder Árpád fogorvossal. Maradjatok velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin mai adásában. Mesterségem címer a sorozatunkban dr. Sinder Árpáddal beszélgetek a fogorvosi szakmáról. Hogy volt a szakma indulása?
Hát az indulás is egy kicsit döcögösen kezdődött. Elkezdtem édesapám magárendelőjében dolgozni, ugyanakkor elvitte katonának. Egy éves katonai szolgálatomat töltöttem le, és 8 hónap volt, azt hiszem pontosan. Úgyhogy az igazi munkát azt egy kalocsai laktanyában kezdtem. Az ottani felettesem, aki eléggé pikkelt rám, mert nem szerettem egyenruhában mondjuk a körletben közlekedni, inkább csak köpenyben, ő neki karácsonykor bedurrant a foga, és azt kérte, hogy lássam el, de teljes tapasztalat nélkül. És hát végül is egy rövid konzultáció után a kalocsai laktanyának a fogorvosi rendelőjében kezdtem a szakmát, hogy úgy mondjam, mert ott ezt az első gyökérkezelésen túlestünk, ami édesapám instrukciója alapján történt.
Telefonos kapcsolatban voltál apuval, és közben foggyökérkezelted a főnöködet. Azért igen. Ez elég izgalmas helyzet.
Igen, és szerencsére jól jöttünk ki a dologból, tehát itt azt innentől kezdve ugye nem volt megállás. És miután a katonai éveknek vége lett, akkor folytattam a rendelést a édesapám mellett, egy darabig Kunfehérton dolgoztam, ott üzemeltettük az állami praxist. Hát sajnos 96-ban édesapám meghalt, és nekem kellett továbbvinni magát a praxist. És hát ott azért voltak nehezebb pillanatok, hogy úgy mondjam, be kellett helyezni olyan munkákat, amiket ő kezdett el, komolyabb, hosszabb dolgokat, de ebből rendkívül sok erőt tudtam meríteni a régi paciensek bizalmából, úgyhogy ez újra és újra megerősített azon, hogy abban, hogy jó úton vagyok. Én azt érzem, hogy nyilván egy apa egy fiának vagy a lányának sokkal könnyebben átadja azokat a praktikus szakmai dolgokat, még a jelenkorban is, ahol annyira az interneten fennmaradt tudás elérhető és könnyen hozzáférhető. De az igazi szakmai nüanszokat, tapasztalatokat, azokat a gyakorlat során kell megtanuljuk. Nem mindegy, hogy ez a gyakorlat, ez mondjuk 4-6 év, 8 év, és mindenki a saját kárán, esetleg a betegek kárán tanulja meg bizonyos mértékig a dolgot.
Az még rosszabb, igen, a betegekre néz.
Tehát nem végez jó munkát, vagy pedig van, aki ezt megmutatja, és megfogja a kezét egy mozdulatnál, és kijavítja azt a mozdulatot, és ez rendkívül sok fáradtságot és kellemetlen szituációt lehet megelőzni. Nyilván ez különösen fontos egy egészségügyben, ahol minden rossz mozdulatnak sokkal súlyosabb következményei vannak.
Okozott-e extra örömet, hogy ezt a szakmát folytatod?
Annyiban mindenképpen, hogy egy biztonsabb hátteret adott. Édesapámmal 2 évig dolgoztunk együtt, tehát ez lehetett volna hosszabb idő is. Azt éreztem, hogy ha ez az idő mondjuk kinyúlik még egy jó pár évre, akkor még könnyebb lett volna ez az átvezetés. Sajnos ez nem így adatott, de reméljük, hogy ez az én életemben a lányommal másképp történik.
Bízunk benne. Milyen szépségei és milyen nehézségei vannak ennek a pályának?
A szépsége a pályának mindenképpen az, hogy sikerélmény van az embernek, fájdalommentesen gyógyítani tud, segíteni tud az embereken, az abszolút szépsége. Nehézsége pedig az, hogy minden egyes kudarcot, a személyes kudarcnak élünk meg, akkor ezt tudni kell feldolgozni. Tehát minden egyes elveszített fog, elveszített implantátum adott esetben, vagy egy rosszul sikerült munka, az olyan problémát okozhat, amit fel kell dolgoznunk, és tanulnunk kell belőle. A saját életemben ezt valahogy úgy éltem meg, hogy ha tudtam belőle tanulni, akkor könnyebben tovább tudtam lépni. Ez a felgyülemlett tapasztalat az, amit mondjuk át tudunk adni az utódoknak. Kudarcok nélkül nem működik, senki nem tud eljutni egyről a kettőre, vagy akárhova kudarcok nélkül. Az a kérdés leginkább, hogy ezeket a kudarcokat hogyan viseljük és hogyan dolgozzuk föl. És ez mindenkinek az életútjában, pályaválasztásában meghatározó kell legyen. Mindegy, hogy mit csinál adott esetben, a lényeg az, hogy próbálja meg egyre jobban és jobban csinálni. Ha nem sikerül, akkor sem azt mondja le, hogy ő nem jó helyen van, hanem azt, hogy...
Hogyan épül ebből, hogyan fejlődik,
hogyan lehet jobban,
hogy legközebb nem így csinálom.
Igen.
Te nagyon sokat fejlődtél a szakmai területeden, erről fogunk hamarosan beszélni, hiszen ma már nem ugyanaz a fogorvoslás, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt. Maradjatok velünk, mindjárt visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin mai adásában. Mesterségem címeres sorozatunkban dr. Schindler Árpád fogorvossal beszélgetek. Mondd el, légy szíves, hogy milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki jó fogorvos legyen.
Kérdésedben is igazából két kérdés volt, hogy mi kell az, hogy valaki fogorvos legyen, és mi kell az, hogy ki jó fogorvos legyen. Az, hogy valaki fogorvos legyen, nyilván el kell végezze az egyetemet. Biológia, kémia, fizika, fölvételi, és egy kis kitartás nyilván az egyetem alatt. Túl kell lenni rajta. De a hangsúly inkább azon van, hogy a jó szakembernél sokkal inkább a lelken múlik, hogy milyen hozzáállással végzi. Ez abból áll az én eddigi tapasztalatom szerint, hogy emberként forduljunk a paciensek felé, érezzük a rezdüléseiket, próbáljunk egy olyan kommunikációt velük folytatni, amivel meg tudjuk nyugtatni őket, mielőtt túlságosan izgulnának a beavatkozás miatt.
Volt már olyan, hogy valaki mondjuk egyszerűen rosszul lett a félelemtől?
Sajnos többször van. Az én tapasztalatom az, hogy gyerekkorban történnek a legnagyobb problémák. 10 éves korig valami nagyon negatív élményt kap a fogorvosnál egy kisgyermek, akkor azt élete végéig viselheti és cipelheti. De nem egy paciens van, aki Németországból, Svájcból azért is jön olyan messziről is hozzánk vissza, mert van egy pozitív tapasztalata a negatív után, és megéri neki ennyit utazni azért, hogy nyugodtan
történjen
kezeljék,
meg a kezelés. Gondolom, hogy a hallgatók a hangodból is hallják, hogy végtelenül nyugodt és kiegyensúlyozott vagy. Ez fontos akkor valószínűleg, és ezt így is szoktad működtetni.
Mindenképpen figyelek arra, hogy meglegyen a belső békém is a munka előtt és a munka közben is. Nyilván ez nem mindig sikerül, de erre törekedni kell maximálisan.
Kézügyesség. Hát én azt gondolom, hogy fogorvos esetén mindenképpen. Mi kell még hozzá?
Kell egy kis kézügyesség, mindenképpen kitartás, fizikai állóképesség, esztétikai érzék adott esetben, de ez azon is múlik, hogy ki melyik területet választja. Egy fogszabályozás adott esetben, egy protetikai tervezés, egy felépítése, egy teljes rekonstrukciója, egy száj, egy paciensnek térbeli látást is igényel előre tervezést. Ezekben már nagyon sokat segítenek a korszerű gépek, de mindenképpen az orvosnak ebben jól kell
működnie,
igen.
Ugye ígértük az előző beszélgetés blogban, hogy mesélni fogsz az új technikákról.
Az új technikák gyakorlatilag a 2000-es évek óta folyamatosan vezetjük be őket, és nagyon sokat segítenek. Elsősorban a diagnosztikában volt az első időben, ami nagyon nagy segítség volt, a digitalizált röntgenkészülékek, videókamera, panoráma röntgenkészülék, ami megyében ugyancsak először nálunk volt elérhető digitálisan, ami abszolút kisugárterhelést tesz lehetővé. Tehát azért egy nagyobb biztonságot ad a kezelő orvosnak és a páciensnek is abban, hogy a tervezés az megfelelő volt és kontrollálható. Mostanában már egy 3-4 éve már háromdimenziós CT felvételt is tudunk készíteni, és mivel a rendelőnek a profilja az az implantológia, édesapám hagyományán elindulva, tehát a műgyökérbeültetés gyakorlatilag az elveszített fogak helyére általában titán implantátumokat ültetünk be, és ezzel pótoljuk nem csak a rágófelszínt, a fogakat, hanem a gyökereket is.
Hogy tehát magát az egész fogat tulajdonképpen.
Nekem kivehető fogpótlást készíteni adott esetben. Az egyik legintenzívebben fejlődő ága a fogászatnak az elmúlt 10-15 évben. Ma már nem is csak a protetikai rész, hanem a különböző csonthiányoknak, a csontpotlásokkal megoldásában is nagyon nagy lépéseket tesz előre a tudomány.
Jól értem, tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk az állkapocs csontjából hiányzik egy darab, akkor idegen anyagot beültettek?
Igen, vagy idegen anyagot, vagy pedig a Szegedi Egyetemmel közösen a Pivko professzor úrral akár csípőből ültetünk át az áll csont területére csontot.
Csípőből a megoldást.
Igen, de ezek már nyilván a nagy kiterjedési csonthiányoknál fordulnak elő, de azért ez sokszor, aki nem tudja viselni a fogsorát egyébként, annak abszolút más életminőséget jelenthet, ha elvégezzük ezt a beavatkozást, és minden jól alakul.
Fogunk szállni egy külön blokkot, ez annyira érdekes, hiszen maga ez egy új vállalkozás is a szakmádon belül, hogy térbeli fogakat is tud kivágni már gép. Én informatikát tanítok, és a tanítványaimnak mondtam, hogy elmegyünk látogatóba hozzátok, hiszen gép segítségével kiesztergáltok tömést.
Így van, nem csak tömést, most már vázakat is, meg anatomikus koronákat is. Tehát most már úgy zajlik két éve, vagy két és fél éve van fogtechnikai labor is a rendelő mellett, hogy a lenyomatokat digitalizáljuk, egy 3D-s CAD programban megtervezzük magát a fogat, a fogvázat, azt egy nagy teljesítmény marógép marja ki, ezt a elkezett vázat, vagy cirkonkerámiából, vagy műanyagból, vagy fémből, és arra tesszük rá az esztetikus kerámiát többször kézi leplezéssel. Tehát a fogtechnikai munka folyamatnak a 50-60%-a már digitális tervezéssel és kivitelezéssel folyik. Ez lényegesen precízebbé teszi a munkát, és biztonságosabbá.
Maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Arról is fogunk mesélni, hogy hogyan lehet céget alapítani itt Kiskunhalason, amelyik jól működik. Zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin mai adásában. Mesterségem címere sorozatunkban a fogászatról, fogorvosi szakmáról beszélgettünk dr. Schindler Árpád fogorvossal. Honnan eredt az ötlet?
Az ötlet az régóta mozorgott már. Igazából fogtechnikát szerettünk volna digitális létrehozni a rendelő mellett, ami kézenfekvő, hogy gyorsabban kiszolgáljuk a pacienseinket, és pontosabban jobban. Mivel a rendelőnek a profilja főleg az implantológia, ezért különböző egyedi fejrészek gyártására is gondoltunk, és mivel ez digitális módon történik, hogy egyedi fejrészt gyárthassunk, ahhoz meg kell kapjuk az implantátumnak a belső geometriájának az adatait, amit az implantátum gyártók nem szívesen osztottak meg annak idején, még most sem nagyon a fogtechnikákkal. És ebből jött az a felvillanás, hogy hát akkor csináljuk mi is egy implantátumot, és ezzel, ha mi ezt szabadonban megtesszük, akkor nagyobb piaci előnyre tehetünk szert. és ez volt az a könnyelmű pillanat, amikor ebbe belefogtunk.
Itt a szünetben beszéltünk arról, hogy egy komoly feladat elvégzéséhez hihetetlen kitartás szükséges, hogy sokszor az ember bele se vágna az elején, hogyha tudná, hogy mivel jár az a dolog, de az is igaz, hogy ha nem vágunk bele, akkor semmi nem fejlődik. Te mesélted annak idején, mikor még erről a műsorról beszélgettünk, hogy például kiskörösön sokkal bátrabban, szabadabban vágnak bele dolgokba, mint itt Kiskunhalason. Mi ennek az oka?
Speciál nem mélegeltem, vagy nem néztem, csak ezt a tényt olvastam, hogy rendkívül sok pályázat érkezik, és Solt-Vadkert-Kecer régióból, mint Halasi régióból sokkal kevesebb. Holott mi is a saját cégünk, cégcsoportunk is rendkívül sok pályázatot adott be az elmúlt időszakban. Kell hozzá hités és a vállalkozói szellem, hogy elmerjen indulni egy ösvényen valaki, és legyen elég kitartása, hogy végigmenjen rajta. Ez a motiváció alapvetően.
Hány éve történt ez a pillanat?
Három éve kezdtük el fejleszteni, és 2 éve van már gyakorlatilag a fizikai megvalósulás fázisában. Ugye ezt meséltem az előbb, hogy azt gondoltam laikus fogorvosként, hogy veszünk egy esztergagépet, amihez aztán tényleg innen mértek, betesszük a titánrudat, és akkor másik oldalon potyognak ki az implantátumok, és akkor ennyi. De viszont ez orvosi műszergyártás, ami teljesen más kategória, mint egy fogtechnika vagy egy fogorvosi szolgáltatás, sokkal szigorú feltételeknek kell megfelelni, izórendszert kell működtetni, teljesen más munkakultúrát kell megvalósítanunk, tehát nem csak a gépet kell megtanuljuk kezelni, ami csak nem volt kis feladat mindenféle gépészeti háttér nélkül, hanem olyan minőségirányítási rendszert kell bevezessünk, és a dolgozókkal elfogadtassuk, ami megfelel az európai szabványoknak, mert itt nyilván a felelősség az ugyanúgy a gyártóért, és itt nem lehet tévedni.
Akkor tulajdonképpen mégis csak egy picit van más terület is a fogorvosi gyógyítási szakmán kívül. Hogy érzed magad ezen az új területen?
Azt nagyon élvezem ezeken a területeken, hogy itt a szakmák átfedése megvalósulhat. Tehát mondjuk egy implantátum fejlesztésénél nagyon fontos, hogy a mérnöki háttér is közvetlenül ott legyen, mert nekem lehetnek ötleteim, hogy lenne az jobb. A mérnökök meg tudják rajzolni, megmondják azt, hogy le lehet-e gyártani adott esetben ezt a dolgot.
És ez úgy képzeljük ezt, hogy teszel egy javaslatot, mint fogorvos, hogy körülbelül mi lenne a jó, és a mérnök megmondja, hogy meg lehet-e valósítani.
Igen, és hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Rendkívül interaktívnak kell lenni, mert akkor gyors a fejlesztés, hogyha minden egy helyen van, akkor ezt rövid időn belül le tudjunk zárni egy-egy problémát, és rengeteg probléma van egy-egy fejlesztés során. Hogyha ez időben, térben elválik egymástól, akkor a fejlesztés nagyon lelassulhat, mert nem lesz effektív. Valamit gondol a mérnök, valamit gondol az orvos, de ezek nem biztos, hogy találkoznak. És ez az előnye talán most, amit itt az elmúlt 3 évben megtanultunk, hogy mind a fogtechnikán, a digitális fogtechnikán, mind az implantátumgyártó műhelyben, mint pedig a fogorvosi rendelőben szerzett tapasztalatok, azok közösen hasznosulnak.
Hát, mivel egy elég összetett feladat, ez egy csapatmunka nélkül ez nem is működött volna. Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek, aki a izórendszer összerakásában segédkezett, és gyakorlat ő készítette el. Hát egy összetett feladat, mert nem csak a terméket le kell gyártani, nem csak mérnöki munka van, nem csak gépészeti munka van az implantátumgyártásban, hanem izórendszert is kell működtetni ahhoz, hogy ezt egyáltalán eladhassuk, hogy termék engedélyt kapjon, és ez rendkívül sok szabályozó és jogszabály átnézését és ismeretét igényli meg. Nagyon szerte ágazó ennek a tevékenységnek a köre, mire ebből egy kész termék készül. A munkatársainknak is nagyon szeretném megköszönni az eddig munkát, mert nélkülük ugyancsak ez a nagy lépésváltás sem történhetett volna meg.
Azt el kell mondjam, hogy az implantátum gyártásnál és a fogtechnikánál is zömében fiatal kollégákkal dolgozunk együtt. Szerencsére vannak nagyon tehetséges és kitartó kollégák is, de mivel új terület volt számunkra, ezért nagyon nagy a fluktuáció volt, és meg jelenleg is van. Számára az egyik legfontosabb érték a tudás mellett az, hogy mennyire kitartó, mennyire szeretne valaki ott dolgozni. Ezért az első pár hónapot, fél évet azt nem is úgy tekintjük, hogy egy komoly munkavállalás. Egy átmeneti időszaknak tekintjük adott esetben, mert ha valaki nem tud megmaradni egy munkahelyen 3 hónapot, fél évet, akkor biztos, hogy hosszú távon nem számíthatunk egy jó munkaerőként rá.
Hogyan lehet a kitartást fejleszteni? Neked is van gyermeked, aki szintén fogorvosnak készül, és én azt gondolom, hogy nagy nehézség, hogy ma minden olyan könnyű az életben, régen még A-ból B-be eljutott valaki, az nagyon nehéz volt biciklivel gyalog, ma pillanatok alatt ott vagyunk kocsival, netről leszedjük a kedvenc filmünket, az élet pedig kitartás igényel. Hány százaléka mondjuk a kitartás, hogy valaki sikeres legyen egy pályán?
Most az 50% közelére tenném. Ehhez nyilván rendkívül sok türelem kell, hogy kitartás legyen valakinek, tehát ez ugyanúgy türelem, odafigyelés, ezzel lehet fejleszteni, de erről beszéltünk már az előbb is, hogy a kudarcok meg kell, hogy erősítsenek minket, és épp ezért azt mondom, hogy az 50% az lehet, hogy még nem is alacsony.
Mit tudnál üzenni lassan, a műsoridőnk végére értünk? Miért jó fogorvosnak lenni, és kimenjen fogorvosnak?
Rendkívül sok örömet okozhat az életben, azt végezzük, amit szeretünk csinálni. minden szakmának megvan az a területe, ahol egyedit és újat tudunk alkotni, és ez teljesen mindegy, hogy ez a fogorvoslás, vagy bármilyen más egyéb szakma. A fontos az, hogy megtaláljuk ezeket az újdonságokat.
Mennyire fontos az, hogy megújuljon egy területen belül, akár egy profi?
Mindenképp azért tartom fontosnak, mert nem csak a területnek kell megújulnia, hanem nekünk kell mindig valami újat végeznünk, hogy ne fásuljunk bele a munkánkban. Ne egy monoton robot munkát végezzünk szalag mellett, hanem egy érdekes, érdekfeszítő, szellemileg kihívást jelentő munkát végezzünk, és a megújulás, az innováció ezért fontos.
Nagyon szépen köszönöm, én kívánom, hogy ugyanilyen nyugodtak legyenek a pácienseid, mint amilyen nyugodt lettél a műsor végére. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lettem.